Nyissátok ki, kérlek, a Bibliátokat a Máté evangéliuma 24. fejezeténél, és ennek a résznek az utolsó szakaszát olvassuk, és tanulmányozzuk a Máté evangéliuma 24. fejezet 45-ös verstől a rész végéig. Fogjuk olvasni Isten igéjét, mely így hangzik: Máté evangéliuma 24. rész. 45-ös verstől 51-ig. Helyeteken ülve kövessétek, kérlek, az Isten igét. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái felé az Úr, hogy kiadja nekik az eredelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: késik az én uram, és szolgatásait verni kezdeni, és együtt enne inne a részegekkel, megjön annak a szolgának az ura, azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágja, és a kép mutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Eddig az ige. Maga a tanítás, Jézusnak a tanítása, ugye tudjuk, hogy a tanítványok felé szól, a tanítványok kérdésére adott válasz a Jézusnak, utolsó korszakról, az utolsó időszakról, az ő visszajöttelével kapcsolatosan, és arra való készülésre nézve, és a gondolkodásmód formálása céljából, ahogy gondolkodjon az Isten népe, az ő visszajötteléről, a világ végéről, és Jeruzsálem pusztulásáról. A korábbi szakasz három igeverse, ha visszatekintetek itt a 42-44-es versekre, amely átvezeti ezt a szakaszt, és beletorkolik ebbe a szakaszba a gonosz és jó szolga, a hűséges és hűtlen szolga példázatába. Így hangzik Máté 24-42-től. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik körváltáskor jön a tolvaj, vérasztani és nem hagyná betörni a házba. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Néhány szót kiemelek ebből a szakaszból, amely nagyon tanúságos. Az első szó az, hogy gondoljátok. Akkor, amikor nem is gondoljátok. Mit is jelent ez? Nem akkor jön vissza az emberfia, amikor jónak tartjátok. Vagy amikor ti úgy döntötök, hogy itt lenne már az ide, hogy eljön az Úr. De nem is akkor, amikor jónak látszik. Beszéltünk róla, hogy Jézus az előző szakaszban sem azzal a szándékkal mondta az üttöltéleti korszak végekor bekövetkező eseményeket, hogy fölállítsunk egy kronológiát. Kérdezem tőletek, hogy milyen lenne mai kereszténység, ha órára, percre, másodpercre le lenne bontva az események sora, ami megtörténik. Milyen lenne a mi életünk? Számító. Tehát adnának a gyülekezetben lépésre, amikor valaki megtér, egy ilyen naptárt, ilyen örök naptárt, amelyben szépen dátumra persze pontosan be lenne írva, hogy akkor itt megszületik Izrael, itt lesznek háborúk, itt fognak titeket majd üldözni, itt lesz az elragadtatás, itt már a mennybe lesztek, és dátumra pontosan itt majd vissza fog jönni az Úr Jézus. Hogyan tudnánk mi ezzel jól gazdálkodni? Jól tudnánk ezzel mi gazdálkodni? Hát ezt tudta az Úr nagyon. Tudta az Úr nagyon jól, hogy bizony az ember olyan, hogy képes ráülni az eseményekre, olyan messze van az még. Nem kell itt kapkodni. És ezért mondja az írásban Jézus, hogy nem akkor fog visszajönni az Úr, amikor ti úgy gondoljátok, itt lenne már az ideje. Hogy nem lehet ezt kidekázni, kiszámítani, mint ahogy próbálták az egyház történelemben már tévegők sokszor. Aztán azt is mondja itt az írásban, hogy készen lenni. Mit is jelent az, hogy készen van valaki, hogy készen várja vissza Jézust? Először is azt jelenti, hogy kéznél van. Elérhető Jézus számára. Hát ki tud elragadni az Úr Jézus? Hát aki számára elérhető, kéznél van. Másik pedig az, hogy a készenlét azt is jelenti, hogy hajlandó valaki megtenni valamit. Készséges a szíve. A másik dolog pedig a készenlétben lenni. Általában ez utolsó szóval töltjük meg tartalommal ezt a készséget, késznek lenni, hogy hát el vagyok készülve az Úr napjára, és akkor engem el fog vinni. De nem csak ezt jelenti. Azt is jelenti, kezelőjével vagyok az Úrnak, és használható vagyok az ő számára. Kész vagyok együtt munkálkodni, működni vele. Akcióban aktív vagyok. A készen várni Jézust sokkal inkább jelenti az akcióban létet, a kezében lenni, műben lenni, együtt munkálkodni vele, mint azt, hogy várom őt vissza. Azt, hogy várom őt vissza, az aktív élet nélkül értelmezhetetlen. Amikor Jézus erről beszél. Aki visszavárja Jézust, annak az életében az látszik, hogy visszavárja Jézust. Aki várja vissza Jézust, az nem csak passzívan ül egy fotelben, hát mindjárt visszajön az Úr. Hanem abból látszik, hogy várja vissza Jézust, ahogyan él. Ahogyan viszonyul Jézushoz. Ahogyan viszonyul az elveszett lelkekhez. Ahogyan imádkozik. Ahogyan viszonyul a körülötte élőkhöz. Ahogyan viszonyul önmagához. Ahogy gondolkodik a boldogságról. Ezekből mindből látszik, hogy valaki készül-e Jézus visszajövetelére. Várja őt vissza. Jézus felhívja a tanítványok figyelmét, hogy az ember hajlamos arra, hogy elaludjon, ellankadjon. És a szívünk újra és újra képes elhangolódni a Krisztusra való figyeléstől, a mindennapi élet problémái, a világ híreinek hallására. A sok rossz hír az óvatlan keresztényt nem imára, és nem az evangélium bölcs szeretetes hirdetésére ösztönzi sokszor, és annak képviseletére, hanem elnyomja benne a passzivitást. Erőtlenséget ébreszt benne, bágyadságba ringatja, vagy éppen taszítja. Megkérdezi magunktól, ki az, aki közülünk nem élt már át ilyet? Hogy ilyen? Ez a napi sártást? Tehát ki az, aki ne szembesült volna közülünk saját lelkének ernyedtségével, tompasságával, a motiváció alábbhagyásával? Ki az, aki ne tapasztalta az életében, kikerült a fókuszból Jézus? A küldetés, a készség, a ráfigyelés, ugye mindannyian átéltük ezt már. Csak meg kell figyelnünk az ima alkalmakon való részvételt, az imádság hőfokát, vagy éppen az evangélium aktivitást. Meg kell nézzük, hogyan tervezzük a hetünket, a hónapunkat, az egyéni vagy család életünket. Úgy tervezzük, hogy ott akarok lenni az ima közösségeken. Be akarok kapcsolni az evangélium hirdetésének munkájába. Része akarok lenni. Így gondolkodok, így tervezek. Meg kell figyelnünk, hogy milyen témák azok, amiért imádkozunk. És nézzük meg, hogyan viszonyulunk az evangélium megosztásához. És már is egy egészen pontos diagnózist lehet mutatni, mondani a lelki állapotunkról, a készségünkről. Szóval Jézus nem véletlenül mondja a tanítványainak figyelmeztetés, hogy vigyázzatok, figyeljetek oda, ne lankadjatok el, és el ne aludjatok. A fiatal ember is édesen alszik, nem mondom, hogy rossz aludni, és ott a Biblia mellette. Hát, Sanyi, segíts meg, jó, működik jó. A következő gondolat, amelyről Jézus itt beszél, kitált hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében. Két erős kifejezés, az okos és hűséges, amely jellemzi Jézus tanítványait. Nézzük a hűségest, ugye, amely korábban mondtam már, Jézusnak egyik legjellemzőbb tulajdonsága a hűség, és a Szentlélek dolgozik is rajtunk, hogy a hűség az formálódjon, növekedjen az életünkben. A hűség jelent megbízhatóságot, a hűség és a hívő élet elválaszthatatlan, tehát szinonim fogalmak. Ha azt mondom, hogy valami hűséges, akkor az hívő is. Mondom, a görögben is összekapcsolódik ez a szó, és az angol is átvette ezt az összekapcsolást, a hit és a hűség szava, a faith és a faithful, ugye pisztis görög szóból összekapcsolódik, elválaszolatlan. Tehát a hűség és a hívő élet az elválaszolatlan egymástól. Nincs olyan, hogy valaki hívő és hűtlen. Jézus az Istenhez, házastársához, barátsághoz, gyülekezethez, elhívásához lehetetlen. A kettő összekapcsolódik. Aztán a hűséges az is jelenti, hogy őszinte. Szava hihető. Meg lehet benne bízni. Azt mondja, amit gondol. És azt gondolja, amit mond. Mekkora érték ez a mai világban, igaz? Amikor valaki tényleg meggondolja, mit beszéljen, és szinkronban van a kettő. Jelent becsületességet is, és a hűség jelent engedelmességet is. Az engedelmesség a keresztény élettől elválaszolatlan, és a boldog keresztény élet kulcsa. Ha visszagondoltok Jakab apostol levelére, akkor ő azt mondja, hogy ne csak hallgatója, olvasója legyen az igének, hanem megcselekvője, tevékeny, megvalósítója is. Aki így él, azt mivé teszi a cselekedete? Boldoggá. Ezért van olyan sok boldogtalan keresztény. Mert olvassa, hallgatja, de nem éli a Krisztus beszédét. Az online kapcsolatból kimarad az engedelmesség. Nézzünk szembe a boldogsággal. Amikor igazán boldog a szíved, az életed, vagy az én életem, akkor nem az a jellemző rá, hogy online-ban vagy az Úrral? És figyelsz rá, és együtt mozdulsz vele? Nem az a jellemző az életemre, hogy együtt mozdulok az Úrral is? Ha vele gondoltok, a üresség, a passzivitás, az ernyedtség szellemi állapota összekapcsolódik ezzel a figyelem, koncentrációnak az alábbhagyásával. Már nem figyelek az Úrra. Olyan sok mindenre figyelek, hogy az Úr már valahol ott van az egészbe. Igazán nem tudatosul bennem, hogy ebben az élethelyzetben, ahol most vagyok, ott az Úr állított, vagy nem állított, hogy tényleg Istentől vagyok-e itt, vagy nem, hogy amit csinálok, az mit keres az egész hívő életben benne, össze elmosódik a szemünk előtt. Aztán azt is mondja itt az írás, hogy ez egy okos szolga. Tehát aki Jézushoz közel van, az okos. Nagyon érdekes maga a szó, és nem szeretnék itt nyelvészkedni, de mégis javaslom végiggondolni ennek a okos szónak a szó tövét, amely egyrészt jelent bensőt, másrészt jelent gondolkodásmódot, akaratot, célt és irányultságot. Az okos ember belső meggyőződésből céltudatosan, egy akarattal van a Krisztussal, a Szentlélekkel, célirányba halad. Ha valamit látsz és hatással van, például vegyük a mai dicsőítést. Ennek a dicsőítésnek, ahogy ti átéltétek, volt célja? Tudatosan volt felépítve szerintetek? Nagyon tudatosan volt felépítve. Tehát lehetett érzékelni benne, hogy ez végig gondolt, átimádkozott, nem összerakott dolgokról van szó. Volt eleje, volt közepe, és volt vége. Tudták, hogy honnan, hova akarnak eljutni. Áldott volt? Áldott volt, igaz? Hát ilyen egy áldott élet, amely nem csak folyik, hanem abban van egy belső meggyőződés. Ki az, aki erőt tud kifejteni belső meggyőződés nélkül? Hát senki. Ki az, aki munkahelyen képes teljesíteni, ha nincs benne egy belső meggyőződés? Ha csak úgy telnek a napok és folynak, hát meg kell élni valamiből. Boldog élet az ilyen? Itt vagyok, hát csinálom. Ezt is kell valakinek, majd a mennyországban boldog leszek. És igaz, mennyi keserűség és szomorúság fakad a belső meggyőződés elvesztéséből? És mennyi minden dolgozik azért, hogy elveszítsd a meggyőződésedet? Mint anya, anyák napján. Hogy belső meggyőződésed, hogy amit most teszel, a gyerekeid nevelése, elhordozása, elszenvedése, és a néha a te elszenvedésed az ő részükről, ők elszenvedjenek téged, vagy engem, hogy mennyire benne van abban a küldetésben, amelyet Isten rád bízott. Hogy formálódjunk, hogy hűségesek legyünk, hogy edzettek legyünk, hogy Isten ránk bízott életeket, akik felé szolgálhatunk. milyen fontos, igaz? Tehát az okos ember az egy belső meggyőződésből halad egy meggyőződés szerinti cél felé. És ez le van bontva számára nap, mint nap, területről területre az életében. És ez nem egy ilyen jegyzetfüzet. Ez nem jegyzetfüzet, hanem szív. Aztán a szolga, ugye az eredeti szövegben rabszolgát jelent, nem kell azért annyira megijedni. Éppen hallottam valakitől egy történelmi elemzést a észak-déli amerikai háborúról. Most tudjátok, hogy az észak-déli háború, ugye a rabszolga felszabadítás körül zajlott, és nagyon érdekes, és nagyon sok hívő ember is szerepet játszott benne, és alapvetően maga a rabszolga felszabadítás, és hogy a szabadság eljön, alapvetően ez egy keresztény érték is, bár Pálnak a tanítás azt mondja, maradjon meg mindenki abban, amiben elhivatott, és önmagában nem szabadságharcot kell vívni. De nagyon érdekes, amit mondott az én egyik kedves barátom, hogy az északi gyártulajdonosok nem véletlenül adtak annyi pénzt a háborúra. Ők nem rabszolgákat akartak felszabadítani, hanem olcsó munkaerőt szerettek volna. És amikor megvizsgálták, hogy a gyárakban dolgozó, iszonyú mennyiségű munkát végző négerek, feketék mennyi pénzt kerestek, és mennyi juttatást kaptak a délen, ingatlant, étkezést, ruhát, egyéb dolgokat, sokkal többet kaptak a rabszolgakorukban, mint mikor a gyárakban dolgoztak. Kérdés, hogy melyik volt a súlyosabb rabszolgaság? Mondom, ennek volt sok pozitív dolga, de mögött van egy ilyenfajta mozdulat, egy anyagias, pénzcentrikus, leigázó gondolat, bebújtatva egy nagyon szép eszme köntösébe. Tehát a rabszolgaság, mint olyan, beszélhetünk róla, hogy nincs ma. Mondhatjuk, hogy szabadok vagyunk. De lehet-e bárki szabad ezen a világon? Biblia szerint nem. Biblia szerint nincs olyan, hogy te szabad ember lehetsz. Vagy a bűn rabszolgája vagy, vagy föl vagy szabadítva a Krisztusnak való engedelmesség által arra, hogy annak add az életedet, aki vérét adta érted. Annyira szeretett, hogy megvásárolt téged a bűn hatalmából. Két lehetőség van. Vagy a bűn rabszolgája vagy, vagyok. Vagy a Krisztus rabszolgája vagy, vagyok. Vagyunk. Többet nem ragzok. Nincs olyan, hogy szabad ember. Csak olyan, hogy Krisztusban fölszabadított rabszolga, aki szabadságot nyert arra, hogy belső meggyőződésből és ne külső kényszerből tegye, amit tesz. A keresztény ember azért szabad, mert föl van szabadítva arra, hogy a belső meggyőződése legyen annak, hogy mit jelent a Krisztusnak való engedelmesség, és hova juttatja az embert. Azt mondja az írás, hogy ezt az okos szolgált a szolgái fölé rendelte az Úr. Nagyon érdekes, hogy Károli fordítja, Károli gondviselőnek fordítja. És szerint nekem tetszik ez. Ez a fajta fordítása ennek a kifejezésnek. Ugyanis itt nem alá fölé rendelt viszonyról van szó. Tehát a Biblia, amikor azt mondja, hogy szolgatásai fölé rendeli az Úr, akkor ez nem egy pozicionális hatalomról van szó. Mi emberek az emberi társadalomból és annak a rendjéből kiindulva hajlamosak vagyunk pozicionálisan gondolkodni. Tehát hatalmi viszonyokat fölállítani, hierarchikus rendszereket fölállítani, hogy valaki hatalmas, akkor az fönt van a hierarchia valamilyen fokán, aki még hatalmasabb, az meg fölötte van a hierarchiában. A bibliai rend teljesen más. A bibliai rend felhatalmazásról beszél, megbizatásról beszél, elhívásról beszél. Azt mondja az írás, hogy el vannak hívva a bölcs és okos szolgák arra, hogy sáfárai legyenek mindannak, amit kaptak az Istentől. És itt nem fizikai javakról van pusztán szó, hanem kapcsolatokról, életekről, emberekről, akik ránk bizattak. Hogy sáfárai legyünk, tehát gondoskodjunk az előmenetelükről. Munkájuk az, hogy boldogok legyenek. A szolgái fölé rendelt, azaz gondviselővé tette. Megbízást adott nekik. A tulajdonos adta ezt a megbízást, hogy ő tulajdona felé felhatalmazással szolgáljanak. Ez a mi felhatalmazásunk ebben a világban. Hogy fel vagyunk hatalmazva arra, hogy azok felé, akik az istenéi, akikért a Krisztus meghalt, akiket a Krisztus megváltott, azok felé szolgáljunk. Munkáljuk a javát azoknak az embereknek. Kiadja nekik az eledelt, ugye, ez is benne van ebben a ige szakaszban. A táplálás és a nevelés szinonim fogalmak, amikor vizsgáljuk ezt az ige szakaszt. Tehát azt is mondja, hogy táplálja vagy neveli. A nevelés az Biblia értelemben nem a mai gyakorlatnak felel meg. Biblia értelemben a nevelés az egy erős példaadás, életközösség, és a célba való elsegítése valakinek azáltal, hogy bemutatom neki, hogy hogyan kell megtenni a lépéseket a cél felé. Tehát amikor nevelünk Biblia értelemben, akkor példát adunk, közösséget vállalunk, és együtt megyünk valakivel a cél felé. Tehát a táplálásnál, amikor erről beszélünk, akkor ilyen értelemben beszél az okos és hűséges szolgáról, bölcs szolgáról, Krisztus. Az idejében pedig csodálatos szó, ugye van a kronosz, a korszak, és van a kairosz a Bibliában, az alkalmas idő pillanat. És ezt látjátok, a megfelelő idő, elrendelt idő pont, idő pillanat. A Krisztusnak való engedelmesség az nem halasztható. Az építés az nem hagyható a holnapra. Aki a Krisztus együtt akar munkálkodni, annak fel kell ismerni az idő pillanatot. Mert ha azt elszalasztja, akkor szaladni fog az események után, és a mulasztásait kell majd rendbe tenni. Hadd mondjak egy példát. Jön valaki hozzád, és szeretne megosztani veled valamit. Neked éppen nincs időd, mert annyi dolgod van. Elő szokott fordulni? Mi sok dolgotok van? Ó, nagyon szépen, mind a kettő kezét emeli, annyi dolgom van. És ha érzi az a másik ember rajtad, hogy nem figyelsz rá, akkor nem fogja megosztani veled a szívét. És te már elhalasztottál egy lehetőséget arra, hogy szolgálj felé. És néha ez nem sok idő. Leggyakrabban ez nem sok időbe kerül. Pusztán figyelembe. Igaz ez? És ezek nem térnek vissza. Ezt nem lehet pótolni. Ez nem úgy működik, hogy majd visszapörgetem az időt, és akkor majd megcsinálom. Hanem ez a Krisztus, ahol figyelésből fakad. Tehát ott akkor is azt adni, ami időszerű egy embernek. Nyilvánvaló, hogy ez az Istennel való személyes kapcsolat nélkül nem lehetséges. Tehát az Istenből fakadnak ezek a megértések. Az Isten lelke által vannak az indítatások. Isten igéből fakad az alapelveknek a megértése, hogy abban világosságra jussunk és világosan lássunk. Annyi minden homásítja az emberek gondolkodásmódját ma el, hogy mikor beszélgetsz néhány emberrel, vagy néha megvizsgáljuk saját magunkat, akkor megdöbbenünk, hogy mennyire el tud hangolódni a tiszta gondolkodásunk, és mennyire el tud homályosodni a gondolkodásunk és az értékítéletünk. Így van ez? Vannak időszakok, amikor valamit tisztán láttunk, és eljön egy másik időszak, és akkor az hogy elhomályosodik. Mi a beszélgetsz emberekkel, és meg vagy döbbenve, hogy olyan dolgokat mondanak, ami a Biblia szerint a Szentlélek által tiszta világos, hogy gáz. De ők azt megoldási javaslatként hozzák föl. És amikor a józan gondolkodásodat a Szent Szellem az ige által ébrezgeti, akkor azt mondod, most ti normálisak vagytok? Tényleg ezt így és így akarjátok megtenni? De mi köze van ennek Krisztushoz? És akkor a hívő emberekről van szó, azt mondják az emberek, kösz. Köszönöm az egyszerű és tiszta beszédet, amely kijózanított. Milyen fontos ezért van a beszélgetésben, hogy a Szent Szellem tudjon működni, munkálkodni bennünk és rajtunk keresztül. Vagy felénk. Isten ismeri a szíveket, és ő tudja, hogy mi az, ami éppen ott és akkor táplálni tudja a másik embert. Ugye, mert táplálás. táplálásról beszélünk, nevelésről táplálásról beszélünk, az okos és hűséges szolgánál. Isten tud bennünket segíteni, hogyan tudjuk építeni a másik embert, buzdítani, inteni, vigasztalni, egyáltalán Krisztushoz segíteni egy-egy lelket, egy-egy életet. Kiemelt felelőssége van itt a vezetőknek, de nem csak nekik. A boldogság, a boldog szolga. Az előbbi képen ugye láttátok Jézusnak a lámosó szolgáltát, mint rabszolga, király. Teljesen megzavarodtak a tanítványok, hogy lábat most, mint egy rabszolga. És ugye ezzel tanította őket a Isten szerint való szolgálatról. Boldogság. Szóval boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, ura, amikor megjön. Bizony, mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli. Boldogság. A boldogság szó ugye jelent egyrészt boldogot, szerencsést, jómódút, de jelent boldogítót is. Nagyon érdekes. Tehát a boldogság, mint olyan önmagában elválaszthatatlan attól, hogy a boldog ember az mást is boldogít. Olyan nincs, hogy valaki úgy legyen boldog, hogy senkire nincs olyan hatással, hogy ő teljesebbé tegye. Bibliában ilyen boldog ember nincs. Rákerestem a interneten képekre, és a boldogság szóra, öröm, boldogság. Leginkább olyan fotókat találtam, olyan képeket találtam, hogy egy ember a természetben lufikkal, virágokkal, felugorva, egy valaki. Nincs ilyen boldogság. Nincs egoista boldogság. Nem létezik. Gyakorlatilag azok a boldogság képek, amelyet az emberek kergetnek, azok ábrándok, amelyet egy egész életen át koslatnak, és nem tudják őket elérni. Tehát az nincs. Az a boldogság olyan, ami nincs, nem létezik. Tudjátok is, hogy a kincs, ami nincs. Tehát lehet térképed is, meg lehet hajód is, meg elmehetsz a lakatlan szigetre, és megkeresed a barlangot, de nincs ott semmi. És az emberek leérik az egész életüket, és keresik a boldogságot, valami olyan boldogságot, amiről valójában fogalmuk sincs, hogy mit jelent. A boldog és boldogító elválaszthatatlan. És a Biblia nem azt mondja, hogy majd boldog leszel, mikor a mennyországba jut. Ez a Biblia sehol nem beszél arról, hogy a keresztény embernek végig kell szenvedni a földi életét, és akkor majd, akkor belép a nagy kapun, a kápráztató fényességbe, akkor ott a kapun átni, és végre én boldog vagyok. Azért nem boldog sok ember, mert így gondolkodik. És aki így gondolkodik, az nem jut be mennyországba. Annak valójában semmi köze nincs a Krisztushoz. Az önmagának él. Maga körül forog. Önző. Érv és élményhajhász. Hajlamos a szívünk erre? Az enyém igen. És a tied? Mit is jelent át boldognak lenni? Először is annak a felismerése, hogy valami olyat tehetek, aminek örökké való értéke van. Olyan nagyszerű, ha amit teszel, vagy teszek, azt abból a belső meggyőződésből tudom tenni, hogy ennek örökké való értéke van. Az lehet a buszvezetés. Lehet a Magyar Királyi Postánál való ténykedés. És sorolhatnám. Ha megérted, hogy azt, amit teszel, ezáltal hogy tudsz szolgálni mások felé? Mi az, amivel az ő életüket többé teheted szakácsként? Az nagyon jó, nem, ha valakinek ízik az étel. Öröm számodra? Teljesen jó dolog olyat csinálni, amivel valakinek szeretnéd össze örömet okozni. És igaz, hogy a boldogság mennyire összekapcsolódik az, hogy valamit teszek másokért. És az örökkévaló boldogság szempontjából, a boldogság pedig, hogy örökkévaló értéke van annak, amit teszek és értek. Nagyon fontos felismerés volt ez a reformáció idején. Calvinnál például, hogy a munkát, új értelmezést kapott a munka. Hogy Isten dicsőítése a munka. Isten tisztelet a munka. Meg is vádolták, hogy a legnagyobb kapitalista volt. Hát igen, igen, nem mondom, hogy nem volt ennek esetleg alapja, de mert bizony lehet ezt félrevinni, ezt a dolgot, de alapvetően azt gondolom, hogy boldog ember az, aki úgy tud bemenni dolgozni hétfőn, vagy május 1-én, néhányan tudom, dolgoztak május 1-én is, hogy Uram, valamit a te dicsőségre teszek ma. Azt keresem, hogy tudok szolgálni, tenni valamit, ami dicsőségedre van. És ez rendkívül komoly szabadság és örömöt ad az ember életében. Oké. Tehát bizonyosan tudom, hogy jó helyen vagyok, a jót teszem, és a jó irányba halad az életem. Ez jelenti boldognak lenni. Teszem, ami hatása van a környezetemre, és nem az ego élményt keresem, hanem mások javát tudom munkálni, az ő javukra tudok élni. Nem vetődök árnyékra. És azt mondja az írás, hogy akit ilyen munkában talál az Ura, amikor megjön, azaz, az Isten lelkének vezetése alatt éli az életét, és az örökkévaló értékek mesdjén halad. Amit tesz, az örökkévalóság szempontjából építeni akar életeket, embereket. Nem intézményeket, nem gazdasági vállalkozásokat, hanem életeket, embereket akar építeni. Ez rendkívül fontos dolog. Nem leszel sikeres vállalkozó, ha nem érted meg, hogy az elsődleges küldetésed, hogy akiket rád bízott az Úr, arról gondot viselje. Akinek pénz a célja a vállalkozásában, azt nem vágya meg az Isten. Sok ügyességgel, sok furfanggal pénzt lehet keresni. De boldog vállalkozó sose leszel. Alkalmazottakról beszéltem, hogy beszéljek a vállalkozókról. Isten indíthat vállalkozásra valakit, de egy Istentől eljött vállalkozó, az látja az életeket, családokat, akiket az Isten rábízott, hogy szolgáljon feléjük, gondoskodjon róluk. Ugye ez a bibliai értelemben vett szolgáló hozzáállás és gondolkodásmód. És ne kizsigerelje, kifossza, kizsákmánya őket a maga boldogulására. Egy ilyen gondolkodású vállalkozónak persze nehéz döntéseket is meg kell hozni, mert olyanokat néha el kell küldeni a csapatból, akik ki akarják fosztani, hogy tönk akarják tenni a viselkedésükkel, hozzáállásukkal, lustaságukkal a vállalkozást. Tehát nyilván ebben ez is benne van. És azt mondja az írás, egész vagyona fölé rendeli őt, akit ilyen munkába talál az Úr. És ugye úgy vezeti be Jézus, hogy bizony mondom. Ami azt jelenti, a bizony mondom mindig így történeti jelentőségű kijelentést takar, az azt jelenti tehát, hogy aki hűséges és okos rabszolgaként éli az életét, másokat boldogító életét, és megteszi azt a keveset, amit itt és most bízza az Úr, teljes életet élhet már a földön, és része az Istennel együtt töltött örök élet a mennyben. Tehát nem lesz boldog, hanem boldog. Boldog szolga. Boldog rabszolga. Halleluja. Jézus beszél egy más típusú szolgáról is, a gonosz szolgáról. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, mitől válik gonosszá az ember szíve? Felépít egy időrendi sorrendet. Nem kezdtem komolyan venni. Ki tudja, mikor jön vissza az Úr? Majd összeszedem magam, mikor jön a vasárnap. Majd összeszedem magam, mikor jön a szolgálat. Majd összeszedem magam, mikor öreg leszek. Öreg. Nem biztos, hogy leszel öreg. Késik az én Uram. És szolgatásait verni kezdeni, és együtt enne inna a részegekkel. A gonosz szolga jelenti azt, hogy romlott, züllött, gyalázatos, kárt okoz, ártalmas, hitványt is jelent, és gyávát is. Gyáva. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy majd a nehéz krízisben bátrak lesznek, ha az élet egyszerű dolgaiban nem tudnak bátran felelősséget vállalni, bátran szembenézni akár hibáikkal is, és bátran vállalni az evangéliumot. Hogy gondolja bárki, hogy amikor pisztolyt tesznek majd a fejéhez, mint sok keresztény testvérnek, akkor majd bátor lesz. Mégis mitől? Tehát van egy folytonosság az életünkben. Erősödünk és növekszünk. Benne vagyunk az Úrban. És ha benne vagy Krisztusban, bármi ér téged, akkor ő megtart, megőriz. De nincs, hogy kint is vagyok, meg bent is vagyok. A gonoszság és romlottság az ember régi természetéből fakad. És ezt nekünk keresztény embereknek sem szabad elfelejteni. A régi természetünkből gonoszság fakad. A hívő ember is el tud jutni oda, hogy eltávolodik az Úrtól, és a régi romlott természete jut uralomra, újra az életében. Így az ego kezdi meghatározni a világról, gyülekezetről, emberekről, testvérekről, anyagiakról, sikerről és kudarcról való gondolkodásmódját. Az egója. A belső romlott értékrendje. Hány ember van ma keserűségben, mert az értékrendje eltorzult. A régi romlott természetének szemüvegét vette föl, és úgy értékeli az életét, mások életét, a gyülekezet életét, a család életét, a társadalmat, a politikát, a vezetőket. Ezen a szemüvegen keresztül nézi. Tök depressziós, zúgolódik, kesereg, azt, hogy imádkozzon ezekért, eszébe se jut. Még történne valami esetleg. Kezdeni imádkozni. Sőt, biztos. Az istentelen ember azt hiszi, hogy a lehetőségei, hatalma, anyagi javai, pozíciója az az övé. Saját ügyességével szerezte meg. És amikor egy hívő ember elhangolódik az értékrendje, és ilyeneket hall, lát, akkor elhiszi, hogy ez a normális. Így lehet érvényesülni. Méghozzá gyorsan. 73. Zsoltárt javaslom tanulmányozni, aki így gondolkodik ma. Ászáf is belesett ebbe, csak egy picikét széthúzta előtte a Szentlélek az idő egyenest. Ugyanis az örökké valóság számegyenesén a földi életünk olyan pici pötty, hogy csillagászati távcső nélkül nem is látszik. Annyira pici. Az örökké valóság számegyenesén a te életed, meg a másik ember élete, az annyira picike, hogy nem is látható. Kérdezem azt, hogy föl tudod sorolni, hogy 1823-ban kilakott a Piac utcán? Tudsz egyet is mondani? Debreceniek vagytok. Hogy nem? Egyet se. Ki volt a püspök? Persze én sem tudnék mondani egyet sem, mert nem néztem utána. Nagyon utána kéne olvasni. Fogalmunk sincs. Meghaltak. Senki nem emlékszik rájuk. Senki. Egyelül Isten tartja számon az életedet. Egyelül neki vagy olyan fontos. Hogy ez a pillanatnyi szempillantási idő, amit élsz a földön, neki fontos. Gondolj bele. Törődik veled, fontos a perceid, a pillanataid, a hajad szála. Elképesztő. Akkor most döntsd el, kinek a kezébe teszed az életedet? Kinek, kire figyelek? Kire hagyatkozom? Isten adta az életet, és az élet egy lehetőség a számunkra. És minden ember számára, azok számára is, akik nem ismerik Jézust. A késik az én uram gondolat, ugye mondtam neki, hogy elnyomja az éberséget, és azt a jó értelemben vett sürgető érzést, hogy a földi életünk, ugye az földi életünk az örökkévalóság számításán csak egy pillanat, egy szempillantás. És kikerül a figyelmünk fókuszából a lényeg, azaz, hogy a körülöttünk lévő emberek számára is csupán egy szempillantásnyi idő adatot arra, hogy megmeneküljenek. Annyi program van, meg annyi könyvet adnak ki, meg annyi mindent írnak. Olyan okos előadások hangozanak, tele van vele az internet, meg a keresztény könyvesboltok, holott tök egyszerű az egész. Egy szempillantásnyi idő van neked arra, hogy szolgálj az emberek felé, és egy boldog életet élj, de azoknak is, akik még nem ismerik Jézust. Ez a lényeg. Az egész erről szól. Az összes többi paraszvakítás. Szemhomályosító káprázat. Minden egyéb. Tök lényegtelen. Csak Jézus Krisztus által van megmenekedés. Csak ő által van bűnbocsánat, és ez a legfontosabb. Az örökké valóságot, a Jézus Krisztushoz való viszony határozza meg neked, nekem, és minden embernek, aki ebben a szempillantásnyi időben itt tartózkodik még a Földön, és akár találkozunk vele. Ez a lényeg. Ennél nincs fontosabb. Beszélgettem valakivel, sok embernek ad munkát, azt mondja, figyelj ide, én nem értem ezeket a fiatalokat. Olvasom XYZ tanulmányokat, olyan hosszúk, nincs időm végigolvasni. Nem értem őket, ezt a mai generációt. És azt mondja, ezeket a tanulmányokat sem értem. Azt mondja, egy rövid szóba össze tudom foglalni a problémát. Lustaság. Nem akar dolgozni, nem akar családot, mert lusta. Ezért meg külföldre is, mondja ez a vállalkozó. Hanem tiszta, világos gondolat. Mi pedig idős, fiatal, gazdag, szegény, művelt, műveltlen kategóriába soroljuk az embereket, és minden marasát kitalálunk. Holott a legfontosabb, amit értenünk és tudnunk kell, hogy az elveszett ember segélykiáltásai a jelenségek, amikkel találkozunk. A bűn uralma, a bűn hatalma alá rekesztett ember kiáltásai. A romlott emberi természetéből fakadnak az embernek a problémák. Ez a legegyszerűbb. Ez tök egyszerű. Az, hogy milyen jelenségek vannak, és hogy jelnik meg, milyen módon, a lázadásnak milyen formái, az a gyümölcse. De a lényeg nem ez. A romlott, elveszett állapot. És erre a megoldás Jézus Krisztus egyedül. Nincs más. Ezt Jézus Krisztusról való örömhírt pedig a prédikálás, az ige hirdetés által lehet eljutatni az emberekhez. Az evangélium hirdetése által nincs más eszköz, amely által hitre lehetne jutni. Semmilyen játék, videó, fejenállás, BMX party, semmi. Csak az evangélium. Tiszta, egyszerű. És mennyire elbonyolítjuk, mennyire behinti a szemünkbe a port az ördög, és elkezdünk gondolkodni minden marhasságon, és elveszítjük a józan tiszta gondolkodásunkat. Mire vágyik minden ember, hogy szeressék? Pákorában nem ez volt? Ó, ugyanez volt. Mire akar, miért, mit szeretne mindenben boldog lenni? Boldog akar lenni. Kiállt az életük a boldogság után. Annyira boldog akarnak lenni, hogy belehalnak. Nem ez a lényeg. És ki tud rajtuk segíteni? Jézus Krisztus. Van neked egy jó ismerősöd? Egy egészen közel ismerősöd van, akit be kéne nekik mutatni. Van megoldás. Meg akarod ismerni az én barátomat? Az én megváltómat, az én uramat? Bemutatlak neki. Tudod, honnan tudod megismerni? Emlékszel rá, amikor adtam neked, amikor imádkoztam érted, amikor nem rúgtam beléd, mikor te belém rúgtál? Emlékszel rá? Emlékszek. Tudod, miért tudtam ezt megtenni? A régi természetemből ezt tettem volna. De új ember lettem. Isten szelleme van bennem. Jézus megváltoztatott. És példát adott nekem. És én őt követem. Na azért nem vagyok én olyan, mint más. És azért nem vagyok már olyan, mint voltam. Nem ez a lényeg? Tiszta, józan gondolkodás. Idősek otthonában voltunk, hallani fogtok beszámolót. Elhangzott egy bizonyságtétel. 80 év fölötti, tán 90 év fölötti idős néni a rokonságunkban volt. Megkeserett élettel a bűnterhe, a fiatal lánykorában elkövetett bűnterhe megnyomorította. Bottal járt, meg volt hajolva a bűntől. A bűnterhétől. Csak senki nem tudta, miért utálja a gyerekeket. Miért kiállhatatlan. Egyszer nem tudott kiszaladni, mikor mentünk meglátogatni. Elkaptam, és megölelgettem. Megpuszilgattam. Mind a kezdeni bárány úgy megjámborodott. Ez a terhelt, görnyet állapota megmaradt. 90 év fölötti emberről van szó. És feleségem egyszer kettesben volt vele, és azt mondta neki, hogy Manyika néni, az Úr Jézus meghalt a bűneinkért. Ő megbocsát minden bűnünket. A néni abban a görnyet, ernyet állapotában ült a széken, fölpattant, és elkezdett ugrálni. Hogy neki megbocsát az Úr, Halleluja! Ugyanazt az örömet élt át, mint én 22 évesen. Sok generáción közöttünk? Másképp éltünk? Másképp nőttünk föl? Persze. De azt, hogy megbocsátattak a bűneid, ez ma is ugyanazt jelenti, mint Jézus korában, és nem erre van szükség az embereknek? Megbocsátattak a bűneid. Lehet tiszta lappal jönni Jézushoz. Bemehetsz a mennyországba. És amikor az ember szívét ez eltalálja, az ugrál, mint a hízlalóból szabadult tulkok, ahogy a Biblia mondja. Tök mindegy hány éves. A szabadulás öröme ugyanaz. A bűn átka ugyanaz. Azt mondja az írás, ébrezgessük a józan tiszta gondolkodást. Mert Jézus az egyörülő megoldás. Azt mondja, 1 Korintus 1.21-ben nemrégen hangzott el ez az ige. Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent. Isten a maga bölcsességében, a világ nem ismerte meg őt. Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Nem a világi tanulmányokból üdvözíti a hívőket. Nem a híradóból üdvözíti a hívőket, hanem az evangélium prédikálásából. Milyen nagy felelősségünk van, hogy tisztán hirdessük az evangéliumot, és higgyünk az evangéliumban. Ahogy bennünket az Isten megmentett, úgy tud megmenteni másokat is. És akkor itt beszél arról, hogy szolgatásait verni, kezdeni, ez a hatalmaskodó lelkület, a pozicionális gondolkodásmód, amely mikor nem Krisztus meg az evangélium van a fókuszban, akkor eluralkodik az emberen. Nem építeni, szolgálni akar, hanem másokat boldoggá akar tenni, hanem kihasználni az embereket. Nem kapcsolatokban, hanem hatalomban gondolkodik. Nem számít neki, hogy másokat megsért, megsebez, mert nem fontos neki a kapcsolat, sőt a leuralás eszközeként használja a megfélemlítést. Ugye hallottuk a hamis munkásokról múlt héten. Másokat ostoroz a szentség mércéjét magasra téve, emberi erőfeszítésre serkenti az embereket, és teszi ezt úgy, hogy ő meg sem érinti azokat, amiket mond. Képmutató. Péter, az 1 Péter 5.1-ben a gyülekezet vezetőinek, de nyilván mindannyiunknak a következő tanítást adja. 1 Péter 5.1, ezt látjátok kivetítve is a második verstől. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem, én a presbitertárs a Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Csodálatos mondat, nem? Elhívott vagyok, szolgálba állok, a mennybe jutok. Így élek. Halleluja. Nagyon nem egyszerű. Annyira egyszerű, hogy nagyon. Így gondolkodott Péter apostol. Még két levele is van a Bibliában. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Tápláljátok, ugye? Ne kényszerből, hanem önként, felismerésből. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen, belső meggyőződésből, szív szerint. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, tehát ne pozicionálisan gondolkodjatok, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Azt mondja az írás, hogy együtt enne és inne a részegekkel. A részegség az mámort jelent, de nem csak alkohol miatt kerülhet az ember mámoros állapotba, hanem a hatalom megmámorosíthat, a pénz, a siker, de a keserűség is. A keserűség is elkábíthatja az embert. És elhomályosíthatja a tisztán látását és tiszta gondolkodását. És az ilyen ember egyre inkább elveszíti a józan ítélőképességét, és a jó szándékú kritikát is támadásnak veszi inkább, mint építésnek, és agresszíven, passzív vagy aktív agresszióval, tehát a passzív agresszió nem szólok hozzá, elkerülöm. Az aktív agresszív, meg kiabálok vele. Mind a kettő ugyanolyan agresszív, és ugyanúgy lehet vele fájdalmat okozni. És olyanok társaságát keresi, aki hozzá hasonló életet él, ugye, együtt enne és inna. És Jézus azt is világosan elmondja, hogy nincs következmény nélküli élet. Tehát ahogy élsz, oda jutsz. Amit hiszel, és ami kiábrázódik az életedből, az megmutatja, hogy merre tart az életed, az életem. Azt mondja itt Jézus, hogy megjön annak a szolgának az ura, azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, akkor kettévág és a képiratok sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megjön a szolgának az ura. Annak is megjön, aki őszintén hisz, és követi Jézus, és annak is eljön a szolga az ura, aki nem foglalkozik vele. És Krisztus elé fognak gyűjteni mindenkit. Abban az órában, amelyben nem is gondolja, nem számít, hogy mit gondolok én, vagy mit gondolsz te, vagy mit gondolnak az emberek. Amit Isten kijelentett, meg lesz. Még akkor is, ha óriási szeretettel és türelemmel van az egyes emberek iránt. Nem nemzetek iránt van türelme Istennek, hanem az emberek, a lelkek, az életek iránt. Látunk egy-két gonosz embert, és csodálkozunk rajta, hogy miért élhetett még addig. Azért, mert Isten azt gondolta, adott neki még napokat, hát ha megtérnek. És biztos adott nekik lehetőséget is, hogy hallják az evangéliumot. Mikor az olyan keresztények által, akik nem kötöttek hamis kompromisszumot. Néró, ugye akinek uralkodása idejére esik Péter és Pál kivégzése is, elég hosszan uralkodott. Gonosz volt. Mégis mennyi lehetőséget kapott arra, hogy az evangélium szerint megtérjen? Nagyon sokat, mert látta azokat a keresztényeket, akik kivégzett. Akik nem alkuttak meg, nem adták a pillanatért oda az örökkévalót. Még neki is volt lehetősége, és ha megnézed Néró hány évig uralkodott, azt mondod, agyrém. Hogy lehet ezt elviselni? Hát szerintem is, agyrém, nem is értem. Egy dolgot tudom magyarázni, Isten türelmes. De gondoltunk a náci Németországra. Bonhoefferre, a luteránus lelkészre, aki a börtönt is vállalta, és nem tagadta meg az urát, és fölemelte a szavát a megalkuló egyház megalkuvásával szemben. Hogy már-már dörgölődött a fasiszta Németországhoz az egyház. De beszélhetnénk másokról, akik a kommunizmus ellen emelték fel a szavukat, mikor nagy keresztény konferenciákon már-már az Krisztus ezeréves birodalmának eljöveteléről tanítottak. Magyarországon is volt ilyen nézet, ilyen tanítás. Nagy egyházi körökben. Megjelent a megalkovás kis egyházi körökben is. És csodálkoznak az emberek, hogy nincs kenet, meg nincs erő. Miért adná a Szent Szellem a pecsétjét a megalkovásra? És miért lenne az igaz, amit sokan vallanak? Az igaz, amit kijelentett az Úr. Az ő drága igéjében. És ezt nem lehet hozzátenni, meg elvenni sem. Büntetlenül semmiképp. És ezeket hívja Krisztus, ezeket a odaszánt értő keresztényeket, akik tudják, miért élnek és hova haladnak. És azt mondja, az írás kettévág és a képiratok sorsára juttatja, meg lesz az ítéletük, nem kerülhetik el, ha meg nem térnek. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ugye Máté 6 alkalommal is hozza ezt a képet, a 13. fejezetben hozza a tüzet is, az örökké égő tüzet, mint kemence tüzét, beszélve arról Jézus, hogy borzalmas kín az, ahova jutnak az emberek, az istentelen emberek, akik elutasítják Krisztust. És két helyre lehet jutni. Egyik a mennyország, az Isten öröme, szabadsága, a boldogság, a kiteljesedett élet, a célba érkezés, másik a mélységbe zuhanás, az örök szenvedés és kín, amelytől Krisztus meg akar menteni minden embert. Ezért mondja az apostol, neked és nekem, akik a versenypályán futunk még, és ketyeg az idő, mert nem tudjuk, hogy mennyi van még előttünk. Azt tudjuk, hogy mennyi van már mögöttünk. Mennyi napot élhettünk a Földön. Tudod, hány napot éltél a Földön? Tudod, hány percet éltél a Földön? Tudod, hány másodpercet éltél a Földön? Látod, fogalmat sincs. Nekem sincs. Én sem számoltam meg. Most készülhettem volna, és felírhattam volna. Nem tartom számon. Pedig az életed a pillanatokból áll, az enyém is. És minden pillanat, ami eltelt, az vissza nem jön többé. Az elmúlt. Így van? És ezekből a pillanatokból pereg le, mint homokszemek az életünk. És egyáltalán nem így, hogy töltöm el. És Jézus azért hívott el bennünket, hogy értelmes életet éljünk. És egy értékes életet éljük. Ezért mondja Pál, a római tömlöcből, a börtönből, onnan írja a Filippi levelet, a Kolossé levelet, az Efézusi levelet és Filemonnak a levelét, ír Krisztusról, hogy Krisztus uralkodik, Krisztus diadalmas, hatalmasabb, mint a császár, és azt mondja, hogy börtönben van, az azért van, hogy megtérjenek a börtönőrök, meg hallja az evangéliumot a császár, mondta, császár, elé fogsz állni. Hát bilincsekbe lehetett. Nem úgy, hogy fogadta a nagy jeruzsálemi egyháznak a vezetőjét, hatalmas koronával, dicsőséggel, pálapostolt, a császár a császárt. Fogadta a császár a rabot. És mondta neki, császár, én bilincsekbe vagyok, de szabad. Tehát bilincsek nélkül trónon és rab. Hirdetem neked a bűnök bocsánatát, Jézus Krisztus által. Térd meg, és ha megtérsz, örök életet kapsz. Mit kapott? Lefejezést érte. Ez volt a jutalma. Itt a földön. És mit kapott a mennyben? Hát koronát. Koronát. Győzelmi koszorút. Mint aki futott a pályán, és győzött. Ez a Pál írja az Efézus 5:15-ben, 15-től a 20. versig. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részeeskedjetek, mert a borral léhaságjál együtt, hanem tejetek meg Szent Szellemmel, lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, lelkénekeket, énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Hív téged is az Úr, hogy ragadd meg az alkalmas időt. Ragadd meg az alkalmas időt a megtéréssel. Lehet, hogy neked oda kell adnod ma az Úrnak az életedet. Igazán nem döntöttél még mellette. Kerülgeted, mint macska forrókását. És nem adod neki az életedet. És megértette, szólt hozzád Isten, hogy nincs más. Két út van. Vagy a pokolba, vagy a mennybe jutsz. És Jézus vár téged. Azért élsz még, mert vár. Hogy neked add az életedet. Jelent, hogy meg kell ragadnod az alkalmas időt a bizonyságtételre. Újra meg akar újítani a Szentlélek a tanúbizonyságtételben. A mások felé való tevékeny szolgálatban, tevékeny szeretetben. Az Úr akaratának felismerésében és annak megcselekvésében. A Szentlélek szólt. Kérdés az, hogy te és én mit teszünk ezzel. Szeretném, most meghajtanánk a fejünket, és adnék lehetőséget azoknak, akik szeretnének megtérni. Szeretnék az életüket Jézus kezébe letenni, fölismerték, hogy tévúton jártak, megértették, hogy értük halt meg a Krisztus, és hogy sínre akarja tenni az életüket, hogy kész megbocsátani a bűneiket, vétkeiket, új és örök életet adni nekük, egy belső meggyőződést, valóságos értelmet és célt az életüknek. Hajtsuk meg most a fejünket, és így gondolkodjunk el azokon, amiket a Szentlélek személyesen nekünk szólt. Nem az a lényeg, amit én mondtam, hanem amit a lélek személyesen neked szólt. És majd kérni fogom, hogy a kezét emelje föl az, akit megérintett az Úr, megszólított az Úr, és neki akarja adni az életét. Szeretnék érte és vele imádkozni, odállni mellé, mint testvére mellé, és szolgálni felé, és jönni együtt az Úr színe elé. Itt vagyunk meghajtott fejjel az Úr színe előtt, és most fölteszem a kérdést, van lehetőséged vállalni Jézust, aki vállalt téged, amikor még nem is törődtél vele. Érted adta életét a kereszten, és azt mondta, így imádkozott érted, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudja, mit cselekszik. Ez a Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelve. Vegyétek magatokra az én igámat, mert ez az igaz, enyém az boldogító, és az én terhem könnyű. Hozzátok hozzám a ti terheiteket, rakjátok le, és én megszabadítalak titeket. Van olyan valaki, aki ezt szólt most a Szentlélek, és jelez neki, hogy itt vagyok, Úr Jézus, jövök hozzád, hogy itt imádkozunk, kérem, emelje fel a kezét a helyén, jelezve, hogy Isten megszólította. Ha bárki van itt, aki még nem ismeri az Urat, és most jön Jézushoz, bátorítalak, ha Isten lelke megszólított. Ne azon gondolk, hogy mi fognak szólni az emberek, hogy milyen helyzetben vagy, és ez mit jelentene most neked. Nem ez a kérdés, hanem hova tart az életed, és hol fogsz jutni. Van olyan bárki, szíveket nem ismerem, Isten ismeri, nekem egy lehetőségem van, hogy felajánljam ezt a lehetőséget. Utoljára kérdezem, van-e bárki? Másik kérdésem az, hogy van-e bárki, aki a szólt a Szentlélek, és megértett, hogy elhomásolt a tekintet, a gondolkodása is, elfolyt az élete. És most az Úr szólt hozzá, hogy rendbe tegye a szívét, a gondolatait, kitisztuljon az elméje. Szeretnél, hogy itt imádkozzon. Kérem, emeld fel a kezedet, ha Isten megszólított. Köszönöm. Van-e még valaki, aki ez így Isten lelke szólt, és megrázta, azt mondta, ember, merem így? Köszönöm, látom, igen. És még egyszer kérdezem ezt is. Van-e bárki, aki ezt szólt még az Úr, és azt mondja, itt vagyok, Uram, te szóltál hozzám, nem emberek beszélét hallottam a tiédet. Köszönöm szépen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönöm neked a drága kegyelmedet, hogy olyan irgalommal és olyan szeretettel vagy felém, felénk, hogy amikor úgy ellankar az életünk, hogy linké válunk, és elveszítjük a célt, elhomásodik a tekintetünk, és olyan dolgokat teszünk, amit nem is tudjuk, hogy miért teszünk, hogy olyan dolgokat teszünk, amelyet nem mérlegelünk, hogy az épít-e bennünket, vagy másokat. Köszönöm, hogy ilyenkor szólsz, és most is szóltál, hogy kitisztíts a gondolkodásunkat és a szívünket, hogy hallottuk a bátorítás már az bevezetésben, hogy megszenteled az életünket. Kérlek, szabadíts meg bennünket, és töltsd be szent lelkeddel, szent szelemeddel teljesen. Tisztíts a szívünket és gondolatainkat. Köszönöm, hogy egyszerűvé tetted az evangélium által a megtérést, a hozzátérés és a követést. Töltsd be szent szelemeddel, vezess bennünket, és add, hogy boldog és másokat boldogító életet tudjunk élni. Köszönjük, hogy megújítottad bennünk a felismerést, hogy miért és milyen céllal éljük az életünket. Adon, hogy ezt ne felejtsük el, és fogadjuk a korrekciót, a bátorítást, és mi is így tudjunk egymás felé szolgálni Jézus nevében. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük, meghallhattatok.